Eredménysége találkozó 2011. február 4-e, Efézusi Levél 48. rész. Veszteség vagy a megbocsátás diadala?
Gert, sziasztok! A Sanyi jön mindjárt, de kérte, hogy kezdjük el. Úgyhogy kérlek, figyeljetek, és kezdjük egy imával a reggelt. Jó, Fehérvárról, ugye? Mindannyian, de jó. Tök jó, örülök. Na, drága úrunk, köszönjük neked a csodádat, köszönjük, hogy itt lehetünk. Azért vagyunk itt, hogy tőled halljunk, hogy tőled kapjunk, és téged keresünk. A te arcot szeretnénk látni, a te jellemet szeretnénk látni, megnyilvánulni. Építs fel, és bátoríts minket, és kérünk, hogy szólj a legmélyebb részünkhöz, szívünkhöz, a motivációink, az indítékaink szintjén, és bátorítsd rám a te néped, és nyisd ki nekünk a te titkaidat, amelyeket nem tartasz meg magadnak, hanem megosztasz mindenkivel ingyen, aki akarja hallani. Köszönjük, Uram, hozd el a Sanyit, vigyázzam az út hátralévő részében. Köszönjük őt, nagyon hálásak vagyunk érte. Köszönjük az ő részét, köszönjük az Antit, Petit, és mindenkinek a részét, Uram, mindannyian egyformán fontosak vagyunk ebbe a képbe. Mindannyian igazából a te hozzád tartozunk, és ez tesz minket fontossá, semmi más. Úgyhogy ezzel dicsekszünk, hogy ismerünk téged. Ez az egyetlen, ami méltó, ami méltó a dicséretre, és ez az egy, ami tényleg egy mély és örökkévaló dolog. Úgyhogy áld meg ezt a néhány gondolatot az elején, és segíts figyelni. Te drága nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Jó. Egy rövid gondolat akkor. Nem tudom, hányan emlékeztek még arra az időre, vagy hányan vagytok most ebben az időszakban, hogy nemrég ismertétek meg a Bibliát, Istent, vagy már rég megismertétek, de néha ilyen bizonytalanság érzés tör így be a szívbe, és ilyen bizonytalan leszek, hogy rájövök, hogy mennyi minden ostobaság és buta dolog van az életemben, vagy volt. És hirtelen úgy elbizonytalanodok, hogy akkor most hova tovább? Ugye akkor most mi van? Mi van velem? Mi van? Mi lesz? És ugye múltkor volt szó arról, hogy mekkora szabadságunk van, de ezzel nem tudok élni, mert félek megmozdulni, mert félek kilépni, félek, mert megint valamit elrontok, megint valamit hibázok. Nem, és ez egy ilyen lebénító dolog, ez ilyen megkötöző dolog, úgy is szoktuk mondani. És a szabadsággal meg kell tanulni élni. Ez egy fontos jellemzője. Ugye, ezt megkaptuk, de nekünk meg kell tanulni bánni vele. Ugyanúgy, mint kapunk egy eszközt, kapunk egy számítógépet, vagy egy okostelefont manapság, akkor az ember meg hogy tanulja egy picit a használatát. Szóval ez megy vagy intuitíven, általában ez csak keveseknek, fiataloknak jobban, de nekünk idősebbeknek már nehezebb. Jába. És mindig ott a kérdés, hogy hú, ha most ezt megnyomom, akkor mi lesz, nem? És ugyanígy az életben, hogy hú, ha erre megyek, ha ezt a döntést hozom meg, ha ezt választom, ha elfogadom, ha igen mondok erre a felkérésre, vagy erre a hogy elvállaljak egy munkát, vagy nem tudom, egy meghívást elfogadjak, akkor mi lesz? Ez most szabad, vagy jó, vagy nem jó, vagy helyes, hogy ez az ördögtől van, vagy nem az ördögtől van, meg ilyen, nem tudom, ilyen kérdések így felmerülnek. Ugye ezt a tizenévesek kérdezik, hogyha van tizenéves ismerősöd, vagy gyereked, akkor, hogy hú, ez most, és már ő megismerte Istent, akkor mindig ezt kérdezik, hogy ez most Isten akarata, vagy nem? És honnan tudom, hogy ez Isten akarata, vagy nem? Nem? Ez egy ilyen klasszikus kérdés, de ez tehát minden emberbe, és igazából később is ez egy szinten ott van. És ha még ilyen bizonytalan vagyok, tényleg az olyan érzés, tényleg amikor ott van egy eszköz, és nem merek hozzányúlni, vagy ott van, ott vagyok egy sötét erdőbe, mondjuk egy őserdőbe, ami tele lehet csapdával, ugye benszülöttek állítottak fel, nem ellenem feltétlen, de ugye beleléphetek én is. És akkor ilyen, most mit csináljak? Egy ilyen bénító érzés, és ez sokszor ott van bennünk, és sokszor nem tudom, hogy mit kezdjek vele. És igazából a megoldás az nem valami, nem is tudom, hogy akkor én most megiszok valami varázsszirmot, és hirtelen mindent tudok, és szuperember leszek, vagy hanem elkezdem felismerni és egyetérteni az igazsággal, és az igazság az a valósággal, mondhatom így, azzal, amit Isten mond. És ugye, és Isten kijelentette magát többféle módon. Szólt ugye kezdve a proféták által, aztán szólt az ő fia által, és ugye ez mind, aztán az apostolok által, és ez mind le van írva a Bibliában, le van írva Isten igéjében. Tehát Isten kijelentette magát, és a Bibliát nem véletlenül hívják, vagy mondják ezt róla, hogy egy utikalauz az élethez gyakorlatilag. Az élet a halálból az életbe, még inkább. Honnan, hova? A sötétségből a világosságba. És Pásztor Kende beszélt erről, nem tudom, hallottátok esetleg, hogy egy vakember, amikor képzeld, hogy egy vakember nem tudja, hogy vak, és próbál úgy élni, hogy mintha nem lenne az. Volt egy ilyen film, a Vaklárma, nem? Kicsit érdekes film, de nagyon vicces, nem tudom, láttátok-e. Pont ez az, hogy ott van egy süket és egy vak, és mind a kettő próbálja úgy tetetni magát, hogy mintha nem lenne se vak, se süket. És akkor mindig neki az oszlopnak az egyik, a másik, meg mindig ilyen fura helyzetekbe kerül, mert nem mondják el, hogy ők vakok vagy süketek. És ugyanígy, hogyha én nem ismerem el, és ugye az János 9-ben Jézus beszél erről, ha nem ismerem el, hogy vak vagyok, akkor nem tud segíteni rajtam. Akkor csak botorkálok, ugye tapogatom a falat, nem jutok sehova, és igazából a segítség az ott van, nem veszem észre, mert azt mondja, hogy ismert fel, hogy vak vagy, és aztán például Jelenések 3-ban van egy ilyen gondolata Istennek, azt mondja, hogy akkor vegyél tőlem gyógyírt a szemedre, és látni fogsz. És ez a gyógyír, ez igazából Istennek az írott és hallott beszéde. Ezben hihetetlen erő van, hihetetlen hatalom van. Ugye nem véletlen, hogy nagyon sokan, hát igazából mindenki, akinek a tanításában vannak értelmes dolgok, az merít ebből valamennyit. Nem, aztán legfeljebb kitekeri, mint ugye volt erről szó, mindenféle egyéb vallások, vagy ilyen szekták, és sajnos ez megtörténik, de hál' Istennek, hogy van egy, úgymond egy hitelesített verzió, amit úgy hívunk, hogy a Biblia. És aki megismeri ezt, úgy értem, most ez lehet a Károli, vagy az új fordítás, mindegy, az nagyon érdekes dolgokat fog benne találni. És igazából csak ez a gondolatom lényege, hogy ahogy kezdem elfogadni ezt a gyógyírt, ahogy elkezdem elfogadni az igazságot, hallani, érteni, kezd tisztulni a kép. És van erre egy gyönyörű vers, Példabeszédek 4:18. Az egyik kedvencem, szerintem nagyon sokan ismeritek, feltételezem, ugye az igazak ösvénye. Erről beszél. Az igaz, aki megismerte Istent, úgy értem, valamilyen szinten igen mondott neki, és elfogadta az ő ajándékát. Gyakorlatilag a megváltásról beszél. Mert ugye azt mondja, Isten megigazított minket. És az igaz a kösvénye, tehát azok, akik engedelmeskedni szeretnének legalább Istennek, és hallanak tőle, megengedik, hogy szóljon hozzájuk, azoknak az ösvénye olyan, mint a hajnal világossága. Mennél tovább mész rajta, mennél tovább halad előre, annál világosabb lesz. Ugye ez a hajnalnak a jellemzője, hogy ahogy telik az idő, egyre világosabb lesz. Így van megalkotva. Ez egy nagyszerű kép. Isten ugye a természeten keresztül is szól hozzánk, és egy nagyszerű képe annak, ahogy az ember ebből a mondhatni szellemi vakságból eljut a világosságba. És a világosság az nagyon jó, ugye? A szürkület az még nem. Akkor már látszanak dolgok, de az becsapós. Ugye a szürkületkor történnek a balesetek egy jó része általában egyébként. De már egy fokkal jobb, mint az éjszaka, úgy értem. Amikor világosodik, akkor ez egy hihetetlen ilyen kitárulkozás, hogy jé, ez eddig itt volt. Ugye, amikor az embernek a rossz szemüvege van, és aztán kap egy jó belőtt dioptriás szemüveget, és végre lát. Hihetetlen kinyílik a világ. De ez egy olyan mély igazság. Oké. És viszont oké. 119. Zsoltárban is beszél erről, a 119. Zsoltár 105 és 130-ban. Tehát, hogy az egyik azt mondja, hogy ilyen mécses Isten igéje az ösvényemen, mindig megvilágítja, és a másik pedig azt mondja, hogy világosságot gyújt Isten igéje, és értelmessé teszi az együgyűjeket. Ez jó. Nekem erre szükségem, hogy értelmes legyek. És Isten igéje tehát világosság. És aztán gondolkodtam a Máté 5-6-7 és Lukás 8-on, nem tudom, tudjátok, hogy mi van ott, a hegyi beszéd. A hegyi beszéd, amelyről még a Sanyi is idézte ezt, mondta valaki, hogy ha összegyűjtenénk ugye a világban az összes emberi léleknek hasznos, az embernek hasznos irodalmat, ami tényleg így arról szól, hogy gyógyítják az emberi lelket, vagy mi az, ami meg tudja gyógyítani, és kivonatolnád, és csak a lényeget leszűrnéd belőle, akkor megkapnád a hegyi beszéd hegyi beszédnek egy vázlatát gyakorlatilag. És a hegyi beszédben többször mondja Isten, hogy hallgasd, és tedd meg. Hallgasd, és tedd meg. És például, ezt megkeresem, Lukás 8.15 az egyik, ahol mondja, hogy beszél azokról, pillanat, milyen odalapozok. Lukás 8.15. Itt három dolgot mond, és ezzel le is fogom zárni, de még ezt. Itt beszél a magvetőről, és a magra azt mondja, hogy Isten igéje. Isten beszéde, amit hall az ember, és akkor függen a szívétől három vagy négy különböző állapotban landolhat ez az ige. És azt mondja a végén ennek, hogy amelyik mag jó földbe esett, ezek azok, akik hallották, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek végetűréssel. Tehát hallják és megtartják. Aztán ott van Lukács 8.21, egy nagyon érdekes szituáció. Jézus édesanyja oda megy, miközben Jézus tanít, és nem fér oda, és szólnak neki, hogy Jézus, itt van édesanyád és a testvéreid, gyere ki, mert látni akarnak. Azt mondja Jézus. Tudom, megbántódott-e ezen Mária, vagy sem, de nem olvasunk róla. Mert Jézus ezt mondta, az én anyám és az én atyám fiai, vagyis testvéreim, azok, akik Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Úgyhogy ez megint egy érdekes, akik hallgatják és megcselekszik azt. akik hallgatják és megcselekszik azt, azok egy különleges kapcsolatba kerülnek Istennel. Egy különleges, bensőséges kapcsolatba kerülnek Istennel. És Lukács 8:18 mondja, egy picit előbb, hogy meglássátok, mi módon hallgatjátok, mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még amiért gondolja, hogy van, az is elvétetik tőle. És itt beszél, nyilván ebben a kontextusban, hogy amit hallasz, azzal mit kezdesz. És ez előtte mondja, hogy aki világosságot kap, az ne rejtse el, ne rejtse se ágy alá, se ilyen béka alá, ilyen edény alá, hanem adja tovább. És erről is lehetne beszélni, de erre akarom így a végén feltenni a pontot az íre, hogy megtartani, mi az, hogy megtartani, mert sokszor bejöhet ez a törvény, hogy hú, akkor most meg kell tartanom, ha nem tartom meg, akkor kész, akkor én vagyok a legrosszabb ember a világon. Megtartani az, hogy teljes erőmből próbálok Istennek megfelelni, és nem egészen. Úgy értem, ez jó dolog lenne, de képtelen vagyok rá. És azt elmondja a Biblia, Róma 7, Róma 8. Ember, azt mondja, hogy nem. Viszont van egy nagyon jó gondolata erre, Istennek azt mondja, Filippi 4:6-7. Tehát Filippi 4. fejezet, 6. 7. vers. Azt mondja, hogy ugye, hogyha minden gondotokat és minden kéréseteket tárjátok fel Isten előtt, és hálaadással tárt fel. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni, meg fogja tartani a gondolataitokat és a szíveteket. A szív az a motiváció, az indítékaink, az a legbelső hajtóerőnk, és a cselekedetek pedig ezeknek a gyümölcsei, nem? Tehát először van a motiváció, a gondolat, a hajtóerő, a legbelső vágy, és ha ezek ott megszilárdulnak, és a helyükön vannak, és azt mondja, Isten békessége fogja ezeket helyre tenni, amit nekünk ad, amikor kérjük tőle, amikor feltárjuk azt, hogy én képtelen vagyok, azt, hogy én tudom, mi a jó, de nem tudom megtenni, vagy egyszerűen csak azt mondom, segíts, Uram, segíts. Akkor azt mondja, hogy az indítékaink és a gondolataink a helyükre kerülnek, amikből helyes, hogy Isten dicsőítő, és nem is találok ezekre a jó szót, olyan cselekedetek fognak fakadni, amelyek olyanná tesznek engem, mint ez az ember, aki a sziklára építette a házát. Hogy amikor minden, amit építek ebbe az életbe, az megvan, vagy meg lesz próbálva. Minden. Idő kérdése. Úgyhogy ne legyenek illúzióid. Nekem már nincsenek, vagy néha vannak, de minden megvan próbálva. És amilyen alapra építed, az nyilvánvaló lesz, hogy megmarad, vagy összedől. És azt mondja, ugye Máté 7-ben a példabeszédek legutolsó, és hegyi beszédnek a legutolsó mondata ez, hogy a legutolsó két mondata, hogy aki pedig sziklára építette, az hasonló a bölcsemberhez, aki hallotta és megcselekszi az igét, megtartja. És megtartja azt, hogy Uram, segíts, képtelen vagyok rá. Töltsd be, tedd helyre a motivációim, a gondolataim, és hadd nyilvánuljon meg a te erőd. Ja, úgyhogy, és Isten, ez Isten igéje. Ez hatalmas, ez nagyon hatalmas. És ne becsüljük le, soha, úgy értem. Ez egy csodás dolog. Úgyhogy, ámen. Sziasztok, Sándor.
Miközben Gyuri beszélt, többen kívántátok, hogy Sanyi bácsak ne jönne egyáltalán. De ezt megértem, ez így helyes. Úgyhogy Milyen szép számban vagyunk itt ma reggel, igaz? Mi történt? Hideg van kint? Vagy... Nem? Itt, igen. Nincs sokkal hidegebb, mint itt. Jó látni titeket. Tényleg, tényleg. Istennek van egy valósága közöttünk, amit azok az emberek, akik még ezt nem kóstolták meg, talán nem látják. Én emlékszem, amikor még nem ismertem Istent, mindenféle magyarázattal bírtam arra, hogy ezt ezek miért csinálják. Így utólag látom, hogy ezek a magyarázatok nem állták meg a helyüket. Isten tesz valamit, ami fontosabb nekünk mindennél. Valójában mi nem mondjuk ki, az életünket adja nekünk. Élünk. Lehet-e ennél többet kapni? Lehet-e ennél többet várni? Szerintem a baj ott kezdődik, amikor elfelejtjük ezt a lényeget. Hogy bármink is van, vagy bármink hiányzik is, a leges, legmélyebb igazság az, hogy élünk. És ha életünk nincsen, mit ér bármi más? Ha pedig életünk van, mekkora lehetőség? Minden nap, minden perc. És néha, miközben élek, úgy érzem, halott vagyok. Nem tudom, éreztétek-e már magatokat elevenen holtnak? Úgy értem, csak létezem. De az életről csak álmodom. Az életet csak sóhajtom. Lassan, cinikusan. Lassan, keserűen. Inkább csak létezem. És minden vágyam, minden kívánságom, minden álmom egy szúró, fájó tüske bennem, hisz nem jutok hozzá közelebb. Annyi a csalódás, annyi a hamis remény, hogy sok embertől hallom, örök élet, hagyjál már, ezt a pár évet se bírom ki. Ha ez így megy tovább, inkább nem akarok örök életet. Hallottátok ezt már? De mi nem így vagyunk. Nem mindig. Mi életet kaptunk. Nem csak létet, oké? Nem csak még egy szívdobbanást, nem csak biosz életet, hogy a vesém még működik, meg a bőröm még párologtat, meg nem tudom, mi minden kell hozzá, hogy működjek, hanem egy más minőséget, olyan életet, amiből sose elég, olyat, ami oltja a szomjat, olyat, amire azt mondom, hogy ha örökké tarthatna, bárcsak örökké tartana, életet kaptunk, életet. És tudom, hogy sok minden el akarja ezt rabolni. Tudom, hogy a hétköznapok, az a mentalitás, az a gondolkodásmód, amit nekünk is tanítottak, ami a világban ott van, az ezt el akarja rabolni. És sikerül is neki sokszor. És ezért vagyunk itt újra meg újra, mert ezt az életet akarjuk szorítani, fogni, inni, kortyolni folyamatosan. Ezt mondta Jézus, ugye a nagy ünnepen, az ünnepen, el tudjátok ezt képzelni, a nagy ünnepen, úgy értem, zsidók, ők a legvallásosabb nép a világon. Úgy értem, az ő egész létük arról szól, hogy hisznek, oké? Ezek teljesen fanatikusak, és ők, képzeljétek el, laknak szanaszét a világon, és a nagy ünnepre, oké? Felutaznak Jeruzsálembe, úgy értem, több hetes projekt, úgy értem, hé, asszony, csomagolj! Egy hónapra utazunk, de hát iskola, meg minden, nem, megyünk Jeruzsálembe, a hitünk, tudod, a nagy ünnepen. Jézus azt mondja, a nagy ünnep végén, Jöjjön én hozzám mindenki, aki szomjazik. Ja, és nem vízárus volt, tehát ne értsétek félre. Hanem arról a szomjúságról beszélt, amiről az előbb mi. Élet. Jöjjön én hozzám mindenki, aki élni akar. Aki üres, aki tele van csalódásokkal, akinek az élet egy teher. Jöjjön én hozzám mindenki, aki szomjazik, és én adok nektek élő vizet. Oké? Én adok nektek úgy, hogy túlcsordul. Erről az életről beszélünk. Szerintem ezért vagyunk itt. Igaz? És ezt kívülről nem lehet megvizsgálni. Hiába jössz ide, és kukkantasz be, és mondod azt, megfigyeltem. Átláttam. Tudom már. Megvan. Néha még akkor sincs meg, ha harmadik éve jársz. És ez nem baj, tehát, hogy csak gyere. De sose érd be kevesebbel, mint azzal, amit Isten tényleg adni akar. És ő nagyon sokat tud adni. Úgyhogy imádkozzunk, és beszéljünk a megbocsájtásról. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked az életért. Az életért. Hogy megmentettél minket ebből a zuhanásból. És aztán nem csak megmentettél, hanem elhalmozol minket titkokkal, csodákkal. Az örök életnek azzal az ígéretével, amelyet, amikor hallunk, nagyon nehéz elhinnünk. Amikor hallunk, nagyon nehéz egyszerűen hétköznapi valóságunként elfogadni. Ezzel küzdünk szüntelen. Túl szép az ajándék, alig merjük elhinni. Örök élet. Minden a javunkra van. Kegyelem, semmi kárhoztatás, bevégzett munka, örök biztonság, a mindenható Isten személyes jelenléte, alázat és megtörtség, engedelmesség, persze, de mint ahogy a fiak engedelmeskednek az atyuknak, ahogy a feleség a férjének, ahogyan kéz a fejének. Hadd éljünk, Urunk! Ez a legtöbb, amit kérhetünk. És nem kérünk se többet, se kevesebbet. A te életedet akarjuk. Te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Oké, a megbocsájtásról beszélünk, és azt gondolom, hogy a megbocsájtás az egyik leggyakorlatiasabb téma, amiről csak beszélni lehet egy eredményes élettalálkozón. Több olyan kategória van, amit a világ alulbecsül, de amely az életünk minőségét alapvetően meghatározza. Az egyik volt a kommunikáció. Emlékeztek? Erről beszéltünk. Ha megtanulsz uralkodni a nyelveden, hogyha csak megtanulsz hallgatni a megfelelő pillanatban, akkor az életed minősége nagyságrendekkel javulhat. Egy másik ehhez hasonló kategória a megbocsájtás. Ha ilyen módon pragmatikusan beszélek róla, mint Sanyi, mondj valami olyat, ami hasznos, hogy értem, innen hazamegyek, és elkezdem csinálni, szeretnék jobban élni, szeretnék több örömöt, szeretnék több békét, adj valami hasznosat, amit készpénzre tudok váltani, gyerünk. Oké, akkor hadd beszéljek a megbocsájtásról. Az életed minőségét alapvetően meghatározza. Biztos észrevetted, hogy a világ megpróbálja elhitetni velünk, hogy az élet elsősorban dolgok, hogy az élet elsősorban birtoklás, játékszerek, hatalom, valami ilyesmi. Tehát Uralom és birtoklás, ezek. És akkor ez dolgokról szól, ügyekről szól. És ilyen módon az életünk elszemélytelenedik. Olyan módon személytelenedik el, hogy a lelkünk az élet kategóriái közül nem figyel csak az ügyekre és a dolgokra. És egyfajta terhes mellékességgé válik a személyesség. Úgy értem, mi az, hogy rossz kedved van? Ügyem van. Úgy értem, mi az, hogy szeretsz? Jól van, szeresd, de én egy új kocsit akarok. Tehát, hogy az életünk elszemélytelenedett. És elhittük, hogy az életünk boldogulása, az életünk öröme, az életünk sikere ügyekből és dolgokból áll. Elhittük? Mondd, hogy nem. Elhittük. Nem mindenki. Persze, te nem. Kellenek szentek is közénk, de legtöbben elhittük. És közben az élet alapvetően személyes. A mindennapi örömünket, a mindennapi teljességünket, a mindennapi életélményünket olyan kategóriák határozzák meg, amelyek a személyesség kategóriába tartoznak. Vád, megfelelés, elfogadottság, bizalom, hit, minthogy hisznek benned, szeretet, minthogy szeretnek, feltétel nélkül, tisztelnek, minthogy nagyra ért. Ezek mind személyes kategóriák, észrevetted? Ügyek és dolgok nem tudják ezeket adni. Hiába van minden rendben körülötted. Hiába vagy a cégednek az egyik legsikeresebb tagja. Hiába minden, hogyha a kapcsolatok nem jók. És kapcsolat az, ami van közted is Isten között. Az anyag, ami az életet adja neked, a csatorna, amin az élet, amiről az előbb beszéltünk, áramlik, az a kapcsolat. Isten nem az erő jó oldala, vagy nem tudom mi, hogy van. Sötét van, meg melyik sötét oldal? Benne vagyok a klubban, fiúk. Tegnap volt, nem, mikor volt a szülinapom? Valamelyik nap volt a szülinapom, és megkaptam a Csillagok háborúja teljes hatrészes sorozatát. Nincs ez meg mindenkinek. Nekem már megvan. Szörnyen gonosz film. De nagyon szeretem. Olyan, mint a csirke. Tele van csonttal. A csontot ne edd meg. De a húsit azt leszedegetheted róla. És ha nem tudsz különbséget tenni a kettő között, kérlek, ne nézd meg. Vagy nem olyan, mint a csirke. A csirke az túl nyilvánvaló harcos. A hal, és egy jó szálkás hal ez az, ilyen kis icipici kis szálkákkal, amik benne vannak a hús között, a fog inyed közül tudod csak kiszedni, vagy a torkodból valahogy, na olyan. Édesen, finoman csomagolva a hazugság, de olyan jól csinálják, hogy... És tudjátok, ezt a Péter is mondta, hogy a jó hazugság tele van igazsággal. És ha különbséget tudsz tenni, akkor lenyűgöz az igazság része, és inspirál, és felemel, és a hazugság részét meg csak megneveted. Milyen aranyos, hogy próbálkozik. De muszáj volt elmondani az igazságból is valamit, és azt láttam, azt hallottam. Na mindegy. Nagyon nehéz így könyvet olvasni, filmet nézni. Legtöbb embernek nem sikerül. A legtöbbünknek lemegy a hússal együtt a szálka is. Sőt, szinte csak a szálka megy. Na jó, tehát Isten nem az erő jó oldala. Ő nem személytelen. Ő nem egy eszköz, egy energia, egy erő, amit valahogy birtokolnod kell, hanem egy személy. És az ő vele való, idézőjelbe teszem, haszonszerzés, az legalább annyira is úgy lehetséges, mint a feleségeddel, a férjeddel, vagy a gyerekeiddel. Egyetem próbálj hasznot szerezni a gyerekedből, a férjedből vagy a feleségedből. Úgy értem, ha nem játszol szabályosan, akkor az áldásból lesz a legnagyobb átok. Oké? Bántsd meg a feleségedet, és nézd meg, mennyi örömöd lesz belőle. Úgy értem, próbáld manipulálni a férjedet, és nézd meg, mennyi örömöd lesz belőle. Oké? Személyesség. És a megbocsájtás a személyesség egyik kulcsa. Ha ez az elem nincs ott a te kapcsolataidban, akkor halott vagy. Halált építesz. Akkor te nem lehetsz kapcsolatban senkivel igazán. Mert mindenkit el fogsz ítélni előbb vagy utóbb. Mindenkit el fogsz vágni előbb vagy utóbb. Honnan tudom? Onnan tudom, hogy benne van a Bibliában, hogy nincs egy igaz ember sem. Hogy mindenki bűnös, hogy mindenki hibázik, hogy mindenki vétkezik. Vétkezik Isten törvénye ellen, de vétkezik a te törvényed ellen. A te elképzeléseid, a te jogaid, a te vágyaid, a te álmaid, a te életed álma ellen. És tudod, ki fog a legtöbbet vétkezni? Az, aki a legközelebb áll hozzád, akinek a legnagyobb hatalma van rajtad, a gyereked, a férjed, a feleséged. Ők a legnagyobb ellenségeid. Ők tesznek tönkre, ha nem tudsz megbocsájtani. Ha abban a rémképben élsz, hogy hozzád kéne igazodnia, ha nem is mindenkinek, de ennek a pár embernek legalább. Rémkép, egy őrület. Halál. Halál. Ahol életnek kéne lennie, ott a te kezedben van a kard, és tőled hullanak a fejek. Ne keresd a hibást, hogy miért merevek a kapcsolataid, hogy miért nem megy hozzád közel senki, hogy miért nincs egy önfeled beszélgetésed, hogy miért nem nyílhatsz meg mások előtt. Nagyon egyszerű. Kard van a kezedben. Fönt ülsz egy trónon, bíró vagy, és gyors vagy vágni. Halál. Ezt hívják halálnak. Elszigetelődés. Persze tudom, van a másik oldal is, az áldozat oldala. De az se sokkal jobb. Az is büszkeségen alapul. Engem bántottak meg. Nekem vágták le a fülem. Nem megyek többet a közeledbe. Ugyanaz, csak a másik oldalról. Ugyanaz. Halál. Elszigetelődés. Az egyetlen anyag, amely életet adhat nekünk, amely kapcsolatokra vezethet, az a megbocsátás. És legutóbb beszéltünk ennek a jogi oldaláról, hogy a megbocsátás nehéz, mert igazságtalannak tűnik. A vétség valódi, a hiba valódi, az ítélet jogos lenne, ha nem lett volna egy megváltónk, aki mindent kifizetett, aki minden bűnért fizetett. Aki először kifizette a te adósságodat, és aztán neked, aki adós voltál, azt mondta, hogy ne feledd, hogy te se vagy jobb senkinél. Te most börtönben kéne, hogy ülj, de szabad vagy. Ahogy neked elengedtem annak az embernek is, akire most neheztelsz. Engedj el te is neki. Nem kérlek, parancsolom. Ez a legmélyebb törvénye Isten valóságának. A kegyelem rendszerében, a kegyelem gazdálkodási országában a megbocsájtás a valuta. Az az anyag, aminek áramolnia kell. Ő tett igazságot. Ő az egyetlen, aki ítélhet. Ő az egyetlen bíró. Te nem vagy az. Te nem vagy az. Te könyörögj kegyelemért, megbocsájtásért. Aztán fogadd el, mert a tiéd, újjongj benne, örvendj benne. És add tovább, add tovább, add tovább. Ha nem teszed, akkor nem csak nem vagy nagyszerű, nem csak nem vagy irgalmas, hanem bűnös vagy, vétkes, a legnagyobb adóssággal terheled magad, a meg nem bocsájtással. Hogy miközben neked elengedtek, te nem engedsz el. Én azt gondolom, hogy amikor Isten ítélni fog rajtunk újjászületett hívőkön, akkor az ítélet elsődleges szempontja az lesz, hogy mit kezdtél Isten kegyelmével. És ez két dolgot jelent. Jelenti azt, hogy amit kaptál ajándékba, annyi mindent, azzal csináltál-e valamit. Vagy elástad. Ez egy másik üzenet lenne. De ha kaptál egy ajándékot, ha kaptál életet, ha kaptál tehetséget, ha kaptál képességet, ha kaptál embereket, akkor használd, szolgáld, szeresd őket. De a másik az az, hogy mit kezdtél a kegyelemnek azzal a részével, amely az irgalom és a megbocsájtás. Amit kaptál, továbbadtad-e, megbocsájtottál-e a körülötted lévőknek, annak, akinek leginkább kellett volna, annak, akire a legjobban haragudtál. Kinek kell, hol lehet a megbocsátást egyáltalán gyakorolni? Nekem könnyű megbocsátanod, nem vagy a közelemben. Nem szenveded a gyengeségeimet nap, mint nap. Nem bántlak meg, nem is beszélünk. De hidd el, ha elég közel lennél, akkor azért tudnék egy-két dolgot tenni az életed megrontásáért. Kinek kéne akkor megbocsájtanod? Nekem. És nekem, neked? Hidd el, lenne miért? És lenne mit? Ez nem olyan módon erény, hogy hát én olyan nagyszerű vagyok, és még meg is bocsájtok. Hanem kutya kötelességed megbocsájtani. És nagyon jutalmazó lesz, nagyon jutalmazó. De egy gondolatot még, egy szabályt, amit szeretnék elmélyíteni. Itt van egyszer Jézus a hegyi beszédben a képmutató ítélkezésről. 7. vers Mátéban, nem, 7. fejezet Mátéban is az első vers. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na ez jó. Ez jó. Hányan utáltátok már, hogy valaki megítélt titeket? 1-2 ember. Többiek élvezik. Mennyire fáj. Akár igazuk van, akár nincs. Ugye te az a pillanat a te tanítómestered. Az a pillanat mondja azt, hogy kérlek, akkor te se ítélj. Nem azt mondom, hogy nem mondd ki. Az persze, az is jó, ha nem mondod ki. De vajon meddig fogod bírni, hogy nem mondod ki? Én úgy tudom, hogy ami a szívben, az jön ki a szájon. És állítólag ezt tesz tisztátalanná minket. Úgyhogy a tisztátalanság nem akkor születik, amikor kimondod, hanem amikor a szívben megfogan. A szív szintjén kérlek, hogy ne ítélj. Ne vedd magadnak a bátorságot, hogy véleményt alkoss. Te ki vagy te, komolyan mondom. Ugye te mennyi információd van arról az emberről, arról a helyzetről? Ugye te vagy a minden tudó, minden ható, teljes bölcsességgel bíró? Mert ezek az alapfeltételek ahhoz, hogy csak egyáltalán észszerűen legyen jogod ítélni. Ugye te megvan benned ez a szokás. Nézed az embereket, és van egy véleményed. Ugye te ezt már rég meg kellett volna csinálni. És csak így látod, praktikusan, praktikus vagy. És van egy ilyen ciccegés benned. Nem helyes. Látom. Vezetőket nagyon könnyű kritizálni. Miért nem csinálod másképp? Miért nem csinálod így? Nem így kéne. Úgy kéne. Van elképzelésem. Látom. Honnan veszed magadnak a bátorságot? Ki vagy te? Komolyan mondom. Ki tett téged bíróvá bármelyikünk felett? Ki tett téged rendőrré? Ki tett téged bölcsé, okossá? És még ha igazad is van, abban a pillanatban, ahogy megteszed, nincs igazad, mert nincs hozzá passzusod. Érted? Én vagyok a legjobb, mit tudom én, számítástechnikus, elmegyek egy céghez tárgyalni, és míg várok, leülök a gép mellé, és egy-két programot átkalibrálok, mert jobban értek hozzá. Oké? És tényleg jobban értek hozzá, tényleg rosszul volt beállítva. Csak az egész cégnek a rendszere felborul, mert senki nem tudja, hogy én mit kalibráltam át, és az már nem volt úgy tökéletes, de úgy működött neki. Hogy mertél hozzányúlni? Úgy értem, ezért följelentenek. És ha megnyerik a pert, lesítelnek. De hát igazam volt. De nem volt hozzá jogod. Kitett téged arra a helyre, ahol te hajtod végre az igazságot. Nyilván van ennek egy egyensúlya, de most nem erről beszélünk. Jó, nem mondd azt, hogy a Sanyi kiegyensúlyozatlanul tanít. Persze, mert sose értitek meg. Tudj róla, hogy én is tudok róla, hogy van egy egyensúlya. Ne engedd meg magadnak a szív szintjén. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Föl kéne, hogy tedd a kérdést, miért? Akkor mégiscsak szemet szemért, fogad fogér. Hogy értem, Sanyi, ezt pont a megbocsájtásra hozott föl? Hát itt beszél róla, hogy nincs megbocsájtás. Mert amilyen mértékkel én mérek, olyannal fognak nekem is mérni. Szemet szemért, fogad fogért. Azt kapom vissza, amit adok. És ez igazságos, ez igazából fáj, de tetszik nekem. Na végre, így egyenes beszéd. Úgy értem, a feleségem megbántott, én is megbántom. Csak ne felejtsd el, hogy ezt a rendszert nem te tartod fönn. Ezt a rendszert Isten tartja fönn. És nem igazságot tesz, hanem tanít. Ez a rendszer a tanításról szól. Azért ítélnek téged azzal az ítélettel, amivel te ítélsz, hogy megértsd. Mert vak vagy és süket. Úgy értem, olyan simán adod az embereknek azt, ami aztán, amikor feléd jön, úgy fáj, és fel vagy háborodva, és kikéred magadnak. Emlékszel erre? Én emlékszem rá, amikor azt mondtam, hogy tehették ezt velem. Úgy értem, hogy merészeli nekem ezt mondani? Hát milyen? Komolyan mondom. Tehát értem, ezzel az emberrel én nem is beszélek többet. És aztán egy pillanatot ott Isten így... Kész meg, Rót? Most mi van? Na, Sanyi. Na. Megint azt akarod mondani, hogy én is csinálok ilyet? Csak kicsit gondolkozz. Jó, várjál, átgondolom. Mit csinált ő velem? Én ezt ma csináltam már 3-szor. És tegnap 14-szer. Valójában én folyton ezt csinálom.
De sose jövök rá, mert ez természetes, és nem érzem a fájdalmat. Azt a másik érzi. Én csak kimondom, én csak az arcomon lehet látni. Jó? Fefe, ez a nevetés kicsit, ha? Mi itt mind tudjuk, hogy mi ez a nevetés. A szívem szintjén fönn ülök egy trónon, és mérek, méricskélek, kategorizálok, ítéletet hozok, döntést hozok róla, így van, úgy van, és egy erkölcsi, jogi súlyt is adok hozzá, helyes, nem helyes. Én a méltóság, a méltányosság helyén vagyok, ő meg a vádlottak padján, így van. És felmentem, mert olyan irgalmas vagyok. És néha elítélem, mert olyan igazságos vagyok. Bölcs, tisztánlátó. Rendben van, jól van. Ne féljetek, kicsinyeim. Szörnyű, de ezt tesszük valahol. És néha bosszankodva, néha egyfajta felsőbbrendűséggel, néha észrevétlenül, de ítélünk. És ő azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? Nagyon jó kérdés! Tökéletes kérdés! Miért? Mondd el nekem! Most komolyan! Ez egy gyönyörű kérdés. Gondolkoztál már valaha rajta? Hogy miért zavar téged? Tudom én. Ez a Sanyi olyan lusta. Ki szúrtad, hogy lusta? Nem lusta. De azért sokkal többet is tehetne. Észrevetted? Ha otthon van egész nap. Nem megy sehova. Nem akarok ezzel mondani semmit, csak észrevettem. Te is észrevetted? Szeretjük a Sanyit. Segíteni akarunk neki. Imádkozni fogok érte. Nagyon jó. Úgy értem, köszönöm. Tegyük fel a kérdést. Miért nézed a Szátát, Atyád, Fia szemében? Miért? Komolyan mondd, miért? Tehát ugye mi volt az okod rá, hogy ezt a megfigyelést megted? Mi volt az okod rá, hogy ezt szóvá tedd? Mi volt az okod rá, hogy a gondolataid borzasztóan értékes és drága idejéből erre a témára szállj 10-15 percet? Miért? Mondd el nekem. Konkrétan magyarázd meg, hogy miért csináltad. Mindennek van oka, és az ok ott van lent a szívben. Onnan jön. Van egy motiváció, van valami, amiért csinálod a dolgokat. Semmi sincs véletlenül. Semmi sincs csak úgy magától. Isten látja a szívet, és mindent annak lát, aminek a szívbeli motiváció mutatja. Nem tudom, miért csináltad, de az egyik lehet az, hogy kisebb rendőrségi komplexusod van. És muszáj másokban hibát keresned ahhoz, hogy magadat jobb fényben tüntest fel. És amikor a Sanyiban találunk valami hibát, az nagyon jól esik. Sokkal jobban érzem magam, hogy ő se tökéletes. Bár elég közel áll hozzá. Legalábbis így az előadó teremben úgy tűnik, igaz? Mert mindig csak prédikálni halljuk. A gyarlóságait ügyesen rejtegeti. Nem rejtegeti, csak nem vagy velem egész nap. Ha velem vagy egy hétig, akkor fogod tudni, hogy mennyire jól érezheted magad, ha hozzám akarod magad hasonlítani. Nem fogom megnehezíteni az életedet, hidd el. Miért nézel a másik szemében a Szákát? És ha ezt a kérdést csak egyszerűen felteszed és megválaszolod, hidd el, az a magasztos arckifejezés el fog tűnni rólad. Az a kis ciccegés el fog halkulni. Mert maga az ok, amiért teszed, önmagában szégyenletes. Maga az ok, amiért az ember felül a bírói székre többnyire valami, amiért aztán bocsánatot kérnék legszívesebben, amit kérem az Urat, hogy rejtse el a többiek elől, ne lássák, hogy én miért is gondolkoztam így. Szégyenlem. A magad szemében pedig, megint nagyon aranyos, miért nem veszed észre még a gerendát sem? És most nem arról beszélek, hogy van-e szálka az én szememben, és van-e a tiédben gerenda. Hogy ne lenne? Persze! Ugye, tehát az enyémben is van gerenda is, meg szálka is, a tiédben is van gerenda is, meg szálka is. A miért a jó kérdés? Miért keresed az enyémben, és miért nem veszed észre a sajátodban? És ez az egésznek a lényeg, erről beszéltünk eddig is. A példázat, ahol a király számadásra hívta a szolgáit, és az egyiknek egy államadósságnyi terhe volt, annak gerenda volt a szemében. Mit csinált a király? Elengedte a tartozást, megbocsájtotta. Nem részletfizetést adott, hanem megbocsájtotta, elengedte. Kivette a gerendát. Mire jött a szolgatársa, egy szálkával a szemében, 10 forinttal tartozott, és folytogatni kezdte. És miért bukott ki a király? Mert az a szolga, akinek ennyit elengedtek, nem adta tovább az elengedést. Akinek megbocsájtottak, ő már nem bocsájtott meg. Ez a dolog lényege. A magad szemében azért nem keresed a gerendát, mert akkor nem ülhetsz föl a bírói székre. Akkor az én védő mechanizmusodnak ez a rendszere, ahol így tartod fönn a kis beteg lelkedet, amit csak egyszerűen a keresztre kéne adni, amit csak egyszerűen el kéne engedni, amit csak egyszerűen meg kéne tagadni, amivel csak egyszerűen nem lenne szabad azonosítani magadat, azt ezzel a rendszerrel próbálod megvédeni, és ha látod benne a gerendákat, akkor olyan nehéz megcsinálni. Ha nekem nincs igazam, ha én vagyok a legrosszabb mindannyiunk közül, ha nekem nincs mivel dicsekednem, akkor hogyan működtethetném még ezt a rendszert, ahol azért nem kell soha bocsánatot kérnem, mert mindig nekem van igazam. Mert mindig meg tudom magyarázni, hogy ki miért csinált mindent rosszul, és kéne igazából tőlem bocsánatot kérnie. Nem tudom fönntartani azt a rendszert, ahol sose nézek szembe azzal, ami én vagyok, hanem mindig csak azzal, ami mások, és ezzel tökéletesen el tudok bújni a saját gyarlóságaim, a változás szükségessége és a megbocsájtás nélkülözhetetlensége elől. Meg kéne törnöm, azt kéne mondanom, hogy bocsáss meg. Ezt kéne mondanom Istennek. Darabokra kellene, hogy hújjak, és azt kellene, hogy mondjam, hogy semmi vagyok. Nincs jogom nem csak, hogy ítélni, de még szólni sem. Élnem sem lenne szabad. És ez az igazság. Mind úton voltunk a pokol felé, mind zuhantunk. Amikor balesetet szenvedsz, átpenderülsz a korláton, és egy ágba kapaszkodsz, és az ág lassan csúszik ki a kezed közül, még lenézel, és egy feneketlen mélység van alattad, és cupp, az ág is elment. A gyomrod megemelkedik, a pánik szerte árad, még van 10-15 másodperced a becsapódásig. A szörnyű zuhanás, a halál pillanata. Ez az élet, ezek voltunk mi. És most élsz, most élsz. Magyarázd el, hogy mit tettél érte. Magyarázd el, hogy milyen jogod van. Nincsen semmi. Meg kéne, hogy törj. Azt kéne, hogy mondd, hogy bocsáss meg. Mindent kaptam. Minden ajándékban van. És én nem, hogy nem vagyok jobb, valószínűleg rosszabb vagyok. De az igazság az, hogy ugyanolyan, mint a többiek. Örvendeni akarok abban, hogy mindannyiunknak elengedtek. Örvendeni akarok abban, hogy mindannyian élünk. És nem akarok elővenni egy már kifizetett tartozást. Nem akarok feléleszteni valamit, amiért az Úr az életét adta. És leginkább nem akarok bujkálni valami furcsa önvédelmi rendszer mögött, aminek a trükkje az ítélkezés. Az ítélkezés egy csodálatos igazságba helyez. Önigazságba. Olyan, tudom, hogy tele vagyok gyarlóságokkal, és haragszom magamra, és utálom magam. De amikor másokat elítélek, akkor mindig látom, hogy ők ugyanolyanok, mint én, vagy még rosszabbak. És ettől én jobban érzem magam. Úgyhogy pontosan látom, hogy lusta vagy, és pontosan tudom, hogy miért nevetsz így, és pontosan tudom, hogy miért késtél, és nyilván tartom a hibáitokat, és ott ülök ezen a széken, és ítélek, mert így tudom fönntartani ezt a kis beteg lelkemet. Ahelyett, hogy elfogadnám, hogy az már nem én vagyok, hogy halálra adnám, hogy elengedném, és elfogadnám az újat, amely szabad és örök élete van mennyiségben és minőségben. Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. És talán valahol itt van az egyensúly. Szerintem a gerenda az a meg nem bocsájtás. A gerenda a törvénykező szív. A gerenda a büszkeség. A gerenda az engedetlenség Istennek. A gerenda az önigazságom. Ha azt ki tudom venni a szememből, akkor utána jól fogok látni. Jól fogok látni. Mit fogok látni? Azt fogom látni, hogy aranyos vagy, hogy szeretlek, hogy te vagy az, aki én is vagyok. Egyformák vagyunk. Jól fogok látni. Mind meghaltunk, és mind élünk. Mind adósok vagyunk, és mind szabadságot kaptunk. És ha meglátom a hibádat, akkor azt mondom, hogy nem, ne nézz oda. Az nincs ott. Letörlöm gyorsan, az nincs ott. Szabad vagy. A hiba abban a pillanatban, ahogy feltűnik, azonnal a kegyelmet hozza elő. A szivacsot, amivel le akarom mosni. Elengedni akarok. Életet adni. Hát én is azt kaptam. Nekem se volt. És olyan jó élni. Olyan jó elengedni. Élj te is szabadon. Én elengedlek. én szabadon, szabadon engedlek. Értitek ezt? A szívben kell ott lennie. A szívben. Nem az, hogy mit mondasz ki, és mit nem. De olyan jó keresztény vagyok, mert nem mondtam ki. Kend a hajadra, mondd ki inkább, akkor legalább szembesülsz vele, hogy mi vagy igazából. Akkor ott a válság, ott a szégyen, ott a dráma, és legalább tudsz vele kezdeni valamit. Úristen, nem tudtam, hogy ilyen vagyok. Tök jó, én se tudtam. Most már tudod. Csak egyszerűen adod az Úrnak. Ő kifizette az egészet, nem emlékszel? Mindegy, mi derül még ki rólad. Hát tök mindegy. Hogy értem, tényleg mindegy. Mindent kifizetett. Ami miatt ki van bukva az az, hogy te akadályozod ezt a rendszert. Hogy te vagy a belső ellenállás. Bárcsak tudnám, hogy mennyire gáz vagyok, hogy mennyire bűnös vagyok, hogy mennyire gyarló. Bárcsak minden nap összetörnék ez alatt. Bárcsak minden nap kegyelemért könyörögnék emiatt. És aztán emlékeznék rá, amikor veled beszélek, hogy én ma kegyelmet kaptam. Én ma kegyelmet kaptam. Nekem ma nem volt jogom élni, szólni, még egyet lélegezni. És itt vagyok, élek, szólok és lélegzem. Kegyelmet kaptam ma. Bárcsak adhatnék belőle valamennyit. És meglátom a hibádat. És egy nagy szivacs van a kezemben. És mosom is le, törlöm le. Persze nem ezt csinálom. Benne vagyok ugyanabban, amiben te. Ítélek. És jobban érzem magam tőle. És ha megbántanak, haragszom. Napokig, hetekig neheztelek. Nem engedem el a tartozást. Nem megyek oda. Nem ölelem meg. Tudom. Beteg vagyok. Csak úgy, mint te. De ez nem teszi jogossá. Ez nem teszi igazzá. Az imám az, hogy Uram, csak tégy engem egy megbocsájtó emberré. Csak add nekem azt, hogy a szívemben ne ítéljek. Hogy azonnal elengedjek. Hogy jól lássak, hogy a gerenda ne legyen ott. Hogy jól lássak a bevégzett munka igazságában. Krisztus irgalmában, aki a megrepett nátszálat nem töri el, aki a füstölgő gyertyabelet nem oltja el. A megbocsájtás, és ez az utolsó gondolatom mára, következő kategóriája ezzel függ össze leginkább, és ez az elfelejtés. Sokan azt mondják, hogy azért nem tudnak megbocsájtani, mert nem tudják elfelejteni ezt a szörnyűséget, amit tettek vele. Ez egyrészt nem igaz. Ez nem igaz. Másrészt az, hogy valamit nehéz-e vagy könnyű elfelejteni, azon múlik, hogy mennyit gondolkozol rajta. És hogy abban a pillanatban, amikor megtették veled, milyen bélyeget tettél arra, ami történt. Adósság született, vagy a kegyelem diadalának a pillanata volt, amikor a te szíved a tett pillanatában már szivacsal a kezében dörzsölte, és mondta azt, hogy elengedlek, szabad vagy. Nem rovom föl neked ezt. Fáj, miért tetted, de nem rovom föl neked. Úgy döntök, hogy elengedem neked. Nem rovom föl. Elvégzem a számítást most, és a számítás az, hogy az Úr ezért halt meg. Hogy tehetném, hogy semmibe veszem az ő halálát? Hogy azt mondom, hogy nem elég! Mi az, hogy kereszt? Mi az, hogy halál? Mi az, hogy korbácsoltak, amíg a hús le nem szakadt rólad? Az semmi. Én nem tudom elengedni ezt a tartozást. Nem tudom kimondani. Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy elengedem, elengedem, elengedem. Elég volt az a fizetség, elég volt az a fizetség. És nem róvom föl, úgy döntök. Fáj, fáj, érzem. Vöröslik a fejem, és a vér fölszalad, és de döntök, és úgy döntök, hogy elengedem, hogy irgalmat adok, hogy kegyelmet adok. Mert én is azt kaptam, mert ez az Úr rendje. És ha így van, akkor az emléked a megbocsátás emléke lesz, nem a sérelemé. Azok a mély sebek, amiket hordozunk, azokat azért hordozzuk, mert a seb keletkezésének a pillanatában és közvetlenül utána ítéletben éltünk, bírók voltunk. Rátettük a pecsétet, elítéltük a tettest, és így raktároztuk el. Így emlékszünk rá. Ez az emlék. De hát mit csináljunk? Már megtettük ezerszer. Tele vagyunk sebekkel, tele vagyunk sérelmekkel. Emlékszem mindarra, amit a feleségem tett velem. Ő emlékszik mindarra, amit én tettem vele. Emlékszem, hogy a munkatársaim mit tettek. Emlékszem, egyszerűen emlékszem. Megbocsájtok, mondogathatom. De közben emlékszem. És minden egyes alkalommal ott a fájdalom. Minden egyes alkalommal ott van az a reakció, amely döntés nélkül végigfut rajtam. A reakció, hogy miért tette velem, és ha nem uralkodom abban a pillanatban, akkor újra fönnülök a trónon, újra a kard a kezemben, és újra vágok. És ez a gondolat, ez a kép mélyül el, újra meg újra, újra meg újra, újra meg újra. És a helyzet az, hogy az elménk így működik. Gondolatmintákkal működünk. Olyan gondolati pályák alakulnak ki a fejünkben, amelyeket, hogyha elégszer gondoltunk, nem kell őket újra gondolni, maguktól lefut a program. Feltétlen reakció alakul ki. Egy hang, egy íz, egy illat, egy szó, egy kép, valami, ami kiváltja az emléket, és a hozzá kapcsolódó teljes reakciósorozat, a teljes rendszer az érzésekkel, a véleménnyel, az emlékekkel, automatikusan, reaktív módon lefut a teljes program. Valami megnyomja a gombot, és nem is hoztál döntést. Nem is akartad. Nem is gondolkoztál rajta. Csak egyszer csak kungott vagy a végén. és azt mondod, hogy tönkretetted az életemet. Vagy valami ilyesmit, mindegy. Nem tudok megbocsájtani, mondod, és közben ez alatt ezt a kis lelki csapdát érted. Ezt a lélektani állapotot érted. De eznek semmi köze a megbocsájtáshoz. A megbocsájtás az az, hogy újra elvégzed a kalkulációt, és hozol egy új döntést. És ennek megfelelően a gondolatai rögtön meg fognak változni. A nagy tüdőt! Nem! Ugyanolyan rosszul fogod érezni magad, és ugyanúgy fogsz emlékezni. Meddig? Addig, ameddig nem bocsájtottál meg döntés alapon, akaratlagosan, a Krisztus kalkulációját elvégezve 100-szor, 1000-szer, 10000-szer. El kell kötelezned magad egy új státusz mellett, a megbocsájtó, a szerető, a kegyelmes, az irgalmas ember státusza mellett, az adós mellett, akinek elengedtek. És utána az ő gondolatait kell gondolnod, meddig? Örök életedben, mostantól örökre. Mostantól örökre. Hányszor kell újra döntened amellett, hogy megbocsájtasz? Ahányszor csak szükséges, 10000-szer, 10000-szer, 100000-szer, 1000000-szor. Ez vagy te, ez a valóságod. Ez az az ország, aminek az állampolgára lettél. Ez az a törvény, ami örökké uralkodni fog. Vesd alá magad, és kezd el gyakorolni. És amikor teszed, amikor az új gondolatokat gondolod elégszer, akkor a gondolatminták engednek neki. Új ösvények alakulnak ki. A régi képek elhalványulnak. Könnyű ez? Nem könnyű. Nagyon nehéz. Hónapokig, néha évekig tart. Évekig hozza meg az ember az új döntést. És nagyon szigorúan az elmebeli fegyelem. Emlékszem, hogy mit tett. Nem, állj, stopp, ezek nem az én gondolataim. Ezt nem én gondolom. Ez csak egy visszhang, ez egy emlékkép. Ez valami, amit fölírtak a falra, de én már nem értek egyet vele. És még csak nem bírtam letörölni. De hiába van odaírva, én nem ezt gondolom. Krisztus kifizette. Én elengedek. Én tartozom ezzel. És olyan gazdag lettem az Úrban, hogy ezt megtehetem, én elengedek. Ez az, amit én gondolok, és mindegy, hogy mi van írva a falra, nem azt olvasom. Azt olvasom, ami az új meggyőződésem, amit az Úr mond, és megint ránézek, és megint végigfut rajtam a reakció, hogy gyomrom megint összeugrik, de nem! Azt mondom, hogy állj, én nem ezt gondolom. És hányszor teszed ezt meg? Ahányszor kell. És tudod, mi a csoda? Egy ponton nézed a falat, és nincs már ott semmi. Egy ponton csak valami halvány, volt, aki betűk, mintha bele is lett volna karcolva. Mi volt odaírva? Nagyon akarok, emlékszem rá, de nem akarok. Nem vagyok én. Önpusztító. Nincs már ott semmi. Szabad vagyok. Én vagyok szabad. És így elengedtem másnak is. Megbocsájtás. Megváltoztatja az életedet. A megbocsájtás örömet ad. Szabadságot. Kapcsolatokat. És tudod, mi a szép? Figyelj! A legnagyobb hiányod az Isten személyes jelenlétének a hiánya. Szerinted ki tehet róla, hogy ő nincs jelen? Te vagy ő? Valószínűleg ő, igaz? Hisz ott ülök a bírói széken, és a mód, ahogyan az életem élhető, az az, hogy mindig találok hibást. És többnyire hát Isten a végső hibás, igaz? Úgyhogy az ok, amiért sokan nem tapasztalják meg Isten személyes jelenlétét, az a meg nem bocsájtás. És elmondom a trükköt. A trükk az, hogy te egy ítélkező ember vagy. Ítélsz embert és Istent. Most Isten nem bukik ki ettől teljesen. De a lényeg az, hogy mivel ez a valóságod, a másikat nem is ismered. Nem tudod elképzelni, hogy egy másik személyes lény ne ugyanígy gondolkozzon. A többi ember is ítél téged, te ezt tudod, és Isten is ítél téged, te ezt tudod, mert ez a valóságod. Nincs olyan valóság számodra, gyakorlati és tapasztalati, amelyben elengednének valamit. Hisz te se engedsz el semmit soha. A hétköznapi rutinod az, hogy hibát találsz, számon tartod, és eltávolodsz a hiba miatt. Úgyhogy tudod, hogy Isten is ezt csinálja veled. Úgyhogy amikor mondod az imádat, ó Uram, itt vagyok, bocsáss meg nekem, de úgyse fogsz, gyere hozzám közel, de én sem mennék magamhoz közel, úgyhogy te se fogsz. Úgyhogy a hitem nagyjából az, hogy hiába beszélek hozzád, soha nem fogunk igazán közel kerülni, hisz ez lehetetlen. Hisz én egy kis féreg vagyok, te meg egy ítélő Isten, úgyhogy ennyi. De mert már olyan régen csinálom ezt a kereszténység dolgot, nem fogom abba hagyni. Csak azért se. Amen. És mondod, hogy ó, nagyszerű imám volt, nagyszerű imám. Dicsérem az Urat. Hol a hiba? Az a hiba, hogy kizártad a valóságodból Krisztus igazságát, aki kifizetett, irgalmat és kegyelmet adott, elengedett nekik, és te jogtalanul ítélted őket, és elengedett neked is, úgyhogy sose ítélt téged. Róma 8. 1-2. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Muszáj elfogadnod a megbocsátást, muszáj megértened, hogy mi ez. De ennek az elején a valós bűnösség, a valós elveszettség felismerése van. Hisz valakinek, aki nem adós, annak az elengedés nem jelent semmit. Én rajtam ne gyakoroljál egy ilyen üres kegyet. Én igaz vagyok, én állok. Jó, én is bűnös vagyok, persze minden ember bűnös, de ez csak olyan teológiai. Nem vagyok rosszabb senkinél. Nekem te ne bocsáss meg. Na jó, bocsáss meg, már olvastam annyit a Bibliát, persze ez az, jól van, oké, irgalmat kaptam, köszi. De hol van az összetörtség, az a zuhanás, hol vannak azok a könnyek, amelyek azt mondják, hogy értem, tényleg értem, semmi nincs, és minden az enyém, és csak azon múlott, hogy neked ez a rendszered, ezt a rendszert akarom élni, ezt a rendszert akarom elfogadni és továbbadni, és gyűlölöm az ítélkezést, gyűlölöm a vádat, gyűlölöm, gyűlölöm, gyűlölöm. Ki azt a gerendát? Ki azt a gerendát? Hadd lássak tisztán. És akkor egyszer csak azt fogod érezni, hogy Isten ölel téged. De nem azért, mert eddig ki volt bukva, hanem mert nem tehet mást, mint amit a te hited megenged. Ha te hited eddig az volt, hogy elinnen, elinnen, és ő neki tisztelnie kell a hitedet, a szabad akaratodat. Ő próbált ölelni, és ennyi nem. Volt-e már ilyen kapcsolatod gyerekkel, férjel vagy feleséggel? Aki nem tudta elhinni, hogy szereted, aki nem tudta elhinni, hogy megbocsájtottál, aki élt egy rögeszmében, és távolságot tartott fönt erővel, asszonyok, ti ezt jól csináljátok. És mi is férfiak, hogy ne? De itt a hiba, itt a lényeg. Úgyhogy megbocsájtottak neked. Bocsáss meg. Élj te vele, tedd föl az oxigénmaszkot először magadra, és ne legyen lelkiismeret furdalásod, muszáj, hogy föltedd. Ez a parancs. Szomjazol, így áll. Halott vagy, védj életet. Ez az első parancs. Jöjjön mindenki én hozzám, aki szomjazik. Kötelességed menni. És aztán élj vele szabadon. Örülj neki, örülj neki, örülj neki. Legyen ez a valóságod. És aztán tükrözd vissza. Kérlek, kezd visszatükrözni. Csak engedd meg. Ne csináld. Csak ahogy élsz benne, ahogy fürdesz benne. Engedd meg, hogy valami meglátszódjon belőle. Ámen. Mennyei atyánk, kérünk téged. Hadd éljünk a megbocsátásodban. Hadd éljünk abban a szabadságban, ami a miénk, amit kérnünk se kell, mert a miénk. És hogyha még nem ismered az Urat, ha még sosem fogadtad el az ő megbocsátását, a kegyelmét, az óriási ajándékát, ha hallgatod ezt a felvételt, vagy itt vagy most, úgy, hogy nem vagy benne biztos, hogy megbékéltél-e már a mindenhatóval, akkor békülj meg vele most. Nem kérleted számon semmit. Mindegy, mekkora a tartozásod, mindegy, hogy mennyi a hibád, mindegy, hogy ki vagy, ő szeret téged. Csak érted, odaadta volna az életét, de nem csak érted kellett adnia, hanem mindannyiunkért. De te nem vagy kevesebb ebben, se több, érted, adta az életét, megváltott, szabad lehetsz, csak el kell fogadnod, egy igent kell mondanod, mert tiszteli a szabad akaratodat. Kifizetett mindent, de az adóslevelet neked is alá kell írnod. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy bűnös ember vagyok, telve hibákkal, és tudom, hogy te kifizetted a hibáimat, a bűneimet, adj örök életet. Adj örök életet. Ha ott ülsz egy kocsiban, ha hallgatod ezt a felvételt, hogyha kölcsön kaptad egy barátodtól, lehet, hogy ez a te pillanatod. Lehet, hogy ez a te pillanatod, hogy örök életet nyerj. Hogy az életed mostantól kezdődjön, és olyan magasságokba emelkedjen, amitől soha nem álmodtál. Fogadd el Jézust, mint a megváltódat. Elfogadlak, Uram. Adj nekem örök életet. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. És csak egy utolsó gondolatot engedjetek meg, hogy ha ezt most felvételről hallgatod, tudd, hogy Isten ott van melletted. Tényleg ott van. Nem kevésbé, mint ahogy itt van most közöttünk. És tudd, hogy ez neked szól. Tudd, hogy Isten látta ezt a pillanatot az örökkévaló múltban. Szeretett téged, és elküldte neked ezt az üzenetet. Kérlek, fogadd el. Kérlek, fogadd el. És ha ismersz olyan embert, akinek ez az üzenet segíthet, aki adós és szabadulnia kéne, aki bíró és szenved a bírói létében, ad neki oda ezt az üzenetet. Csak egyszerűen ad oda. Mondd azt, hogy egy elmebeteg beszél rajta. És biztos meg fogja hallgatni. Tényleg. Mondd azt, hogy eldobod az agyadat, ilyet még nem hallottál. Ezt hallgass meg, és meg fogja hallgatni. Oké? Mondj el egy imát utána, Uram, csak áld meg ezt az üzenetet. És lehet, hogy meg fogsz menteni egy embert. Lehet, hogy az élete megváltozik örökre. Ilyen pici tettek, ilyen apróságok hozzák a legnagyobb különbséget. Ámen. Sziasztok!
Az eredményes élet üzenetei letölthetők az istenlétezik.hu vagy a jóhír.neobase.hu webcímről.